Üdvözlök mindenkit, ez a Fülke a HVG közeleti podcastja. Ezen a héten a Halka István oktatáskutató a vendégem. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Én köszönöm a lehetőséget.
Ebből pedig sejthető, hogy a téma a nemzeti alaptanterv, a NAT. Az első kérdésem pedig az, hogy miért váltott ki ekkora általános felzúdulást ez a nagyjából 150 oldalas törvény, ami nem is egy új alaptanterv, hanem egy átdolgozott, az előzőnek egy átdolgozott megreformált, átszabott kiadása.
Erről majd esetleg beszéljünk, hogy tényleg csak egy átszabásról van ez szó, de én szerintem elsősorban azért váltott ki ilyen reakciókat, mert olyan a színvonala, amilyen szerintem, meg a kritikusok szerint nagyon rossz, és ez, hát ahogy szokták mondani, kiverte a biztosítékot egész egyszerűen. Nyilván hozzájátszott az is, hogy az egyik legjelentős változás a 2018-as tervezethez képest, nem a 2012-eshez, mert már ott is jelentkezett ez, de a 18-as tervezethez mindenképpen, hát az ideológikus jellege, ami egy nehezen megragadható dolog, és nehéz is róla beszélni, de minden esetre az feltűnt mindenkinek, hogy hát milyen erősen jelennek meg bizonyos a nemzeti elkötelezettséggel kapcsolatos megfogalmazások a NAT-ban, és akkor megnézték egy kicsit konkrétabban, és hát kiderült, hogy ez valóban nagyon erősen jelen van. Biztos, hogy ez is kiverte a biztosítékot. De azért azt kell mondanom, hogy a szakmai szervezetek számára nem is ez a leglényegesebb, hanem a szakmai mondani valója a NAT-nak, amiben tulajdonképpen nem sikerült igazából előrelépni.
Bár visszalépés történt?
Van olyan, amiben még 2012-ben megtörtént a visszalépés, és ez most követte a 2012-est ebből a szempontból. Néhány olyan dolog van, amiben lehet visszalépésről beszélni, de azért az az érdekes, hogy bizonyos pedagógiai kérdésekben viszont előrelépés van a NAT-ban, tehát bonyolult a helyzet ebből a szempontból, de minden esetre a szakmai problémái, azok tulajdonképpen a szervezetek esetén, a komolyabb hozzászóló szakemberek esetén az igazán fontos kérdések voltak, és bizony nagyon sok probléma került elő.
Azért mondtam egyébként, hogy ez egy átdolgozott, mert így a kormány megsporolhatta a szakmai egyeztetést, ami egy ilyen átfogó törvénytervezetnél azért hosszas szokott lenni. Itt az, hogy az előzőt dolgozták át, ezzel megpróbálta megsporolni a kormányzat. De akkor szálazzuk szét a dolgot. Mi az a szakmai kifogás, és akkor kezdjük a történelem tudománnyal, amit kiverte a biztosítékot a szakmai szervezeteknél. Mert gondolom, ez egy összetett kérdés. Van történelem tudomány, magyar irodalom, amit ugye hallunk mi is, természettudományok, matematika, annyira sokrétű a dolog, hogy gondolom mindegyik résznél van, ami visszalépés vagy előrelépés, és van egy másik terület, ahol meg teljesen más problémák vannak.
Lehetne, hogy először ne az egyes területekről beszéljek,
persze,
hanem van, szóval, hogy mondjam, általánosan is van probléma ezzel a NAT-tal. Ugye ott kezdődik a dolog, és ez egy formai kérdésnek látszik, de azért nem igazán az, hogy a miniszter nem végezte el az egyik feladatát, ugyanis nem elemezte a 2012-es nemzeti alaptanterv beválását. Ezt a törvény előírja, hogy 5 évenként elemezni kell. Azt nem írja elő, hogy mindenképpen meg kell változtatni a nemzeti alaptantervet, de hogy elemezni kell a beválást, azt előírja, és hát ha szükséges, akkor módosítani is kell. Ez egyáltalán nem történt meg. Ez akár, hogy mondjam, szóval, hogyha lenne normális alkotmánybíróságunk, akkor az alkotmánybíróságnál ez például támadható lenne.
Kásler Miklós emberminiszterről beszélünk, csak aki nem tudná, hogy kihez tartozik a terület, az emminek a vezetője.
Igen, ez az egyik, ami van. A másik az, hogy tulajdonképpen ennek a most megjelent, a rendeletben megjelent NAT-nak nincs koncepciója. Tehát nem történt meg egy koncipiálása ennek az egésznek, egy általános tervnek az elkészítése nem történt meg. Elvileg ilyen lett volna az a koncepció, amit Csépe Valéria még 2017-ben írt. Igen ám, csak hogy már a 2018-as tervezet sem felelt meg annak, amit Csépe Valéria leírt, ez meg aztán különösen nem felel meg annak, Éppen ezért hát nem tekinthetem a csépeféle anyagot a koncepciónak, magyarán ennek most nem volt koncepció. Nem tudjuk, hogy milyen elvek szerint dolgoztak azok, akik dolgoztak ezen a napon, de ez már a 18-as tervezetnek is problémája volt. Ez a következő. A következő az az, hogy én azért jelentősebb különbségeket látok a 2012-eshez képest, éppen ezért nem csak egyszerűen egy rendeletmódosításról van szó, néhány szót kijavítanak, meg talán még egy egész paragrafust is megújítanak, hanem hát alapvetően át lett írva
nem
egy csomó minden.
Nem véletlenül 150 oldal.
Alapvetően át lett írva egy csomó minden. Magyarán ezt egyáltalán nem szabad olyannak tekinteni, amihez nem kellett volna egy tisztességes társadalmi egyeztetési folyamat. De ráadásul, ami az utóbbi időben, hát az utóbbi idő az 10 év persze, társadalmi egyeztetési folyamatot jelent, az furcsa dolog. Ugyanis mi történik? Ez történt egyébként, amikor a 2018-as tervezet megvolt, és szeptember hónapban lehetett véleményezni az akkori tervezetet. Az történik, hogy felszólítják a szervezeteket, a szakembereket, hogy küldjék el a véleményüket a minisztériumba. És akkor azok beérkeznek. Most is ezt mondják a minisztérium, hogy 1000 vélemény érkezett be, amikor még a csépeféle NAT-nak a vitája, idézőjelben vitája zajlott. Na most ez nem jelent egyeztetési folyamatot, hiszen senki nem egyeztet senkivel. Hát a miniszter nem ült le senkivel, hogy uraim, hölgyeim, önöknek ez a véleményük, nekem ez, akkor most beszéljük meg, hogy is van ez. Nem történt semmi ilyesmi. Vitákra sem került sor. Tehát bekerülhetett egy olyan vélemény, amelyik abszolút ellenezte azt a bizonyos tervezetet, meg egy olyat, amelyik teljesen mellette állt. A kettő között, hogy bármiféle vitát lehetett volna csinálni, erre nem volt lehetőség, az idő sem adott erre lehetőség, és megszervezhetetlen az ilyesmi. Magyarán ez nem nevezhető társadalmi egyeztetési folyamatnak. Ráadásul az a következmény, hogy amikor beérkezik az 1000 vélemény, akkor azzal bármit lehet csinálni. Mert hogy van benne minden. Arra hivatkozok, amire akarok. Például én már hallottam kormányzati tisztségviselőktől azt az érvelést, hogy hát nem tudunk mit csinálni a NAT-ban a tananyag mennyiségével. Mind a pedagógusok, mind a szülők azt követelték, ott van az 1000 véleményben, azt követelték, hogy még keményebben, még nagyobb tananyaggal tanítsuk a gyerekeket. És hát mi most csökkentettük a tananyagot, nem nagyon csökkentették egyébként, mi most csökkentettük a tananyagot, tehát még ellenük is voltunk, de hát nem tudtuk megcsinálni azt, hogy jelentős mértékben csökkentsük. Na most ez a csúsztatásnak a teteje, mert nyilván ott volt rengeteg sok olyan vélemény is, hogy a NAT-ban bizony túl sok a tananyag és terhelő. Na ezek bizonyos kicsit formai, de azért látszik, hogy nem nagyon formai megjegyzések a NAT-tal kapcsolatban. Még mindig általánosan azt lehet mondani, hogy a legnagyobb és pedagógiailag a legnagyobb problémája az az, hogy abból a feltételezésből indul ki, hogy egy központi tantervnek mindenki számára ugyanazt kell meghatároznia, és a tanulási idő egészére ugyanazt kell meghatároznia. Ez ma már a világban nem működik. Tehát
ez azt jelenti, hogy minden egyes gyermeked, akit iskolában tanítanak, ugyanolyan képességekkel megáldottként kezelés, és mindenki egyforma a NAT előtt.
Ezt nem mondja, hanem hogy ugyanoda kell eljuttatni őket. Ugyanazzal a tananyaggal, ugyanazokkal a követelményekkel, stb. Ez persze igaza van, mert ugye ez implicite azt jelenti, még hogyha nincs is így leírva, hogy hát, mint hogyha mindenkit egyformának tekintünk, miközben mindenki tudja, hogy nem egyformák a gyerekek. Na, ez a legnagyobb a pedagógiai problémája ennek az egésznek. Miért? Azért, mert ez lehetetlenné teszi a differenciálást. A differenciálás a modern pedagógia talán legfontosabb alapelve. Gyerekek különbözők, a gyerekek különböző gondoskodást igényelnek, más-más fejlesztést, személyre szóló fejlesztést igényelnek, ennek megvannak a technológiai elemei a pedagógiában, tehát ez nem egy lehetetlen vállalkozás. Ha jön egy olyan tanterv, ami tökéletesen és ugyanazt előírja, mármint részletesen és ugyanazt előírja a gyerekek számára, akkor ott nem lehet differenciálni. Márpedig differenciálni kell a részletes célokban is, a tananyagban is, a követelményekben is, és a módszerekben is differenciálni kellene. Ez legfőjebb a módszerekbeli differenciálás teszi lehetővé, ez pedig nagyon-nagyon kevés.
És akkor a mostani NAT-tal a tanári kar, a tanári gárda az gúzsba lett kötve?
már az előzővel is ez volt a helyzet. Bonyolult ez persze, mert, hogy mondjam, a pedagógusok azért nem hülyék. Nagyon sok pedagógus van, nem tudjuk az arányukat, a számukat pontosan megmondani, de a tapasztalatok azt mutatják, hogy nagyon sok pedagógus van, aki, bocsánat a kifejezését, de tojik az egészre. Nem fogja tanítani pontosan ugyanazt, mint ami benne van, mert azt úgy nem lehet egész egyszerűen, hanem megpróbál pedagógus maradni, egész egyszerűen a lelkiismeretére hallgat, a gyerekek érdekét veszi figyelembe, és nem azt, hogy van egy ilyen törekvés, hogy mindenki ugyanazt, és tökéletesen, részletesen szabályozzuk be azt, hogy mi történik a gyerekekkel. Tehát vannak, mondom, nem tudjuk, hogy milyen arányban, akik ezt eleve ignorálják, félreteszik, nem tanítják azokat a tankönyveket, amelyeket központilag jelentettek meg. Ugye Magyarországon egy ilyen egy tankönyvű rendszer alakult ki, amiben ott van, és hát ezt használhatod, hogyha használni akarsz tankönyvet. Nem tanítják ezt, azt mondják a gyerekeknek, hogy jó, meg kellett venni, de hát ezért otthon a könyvesporc sarkába valahova tegyétek el, és majd itt meg fogjuk oldani ezt a dolgot. Tehát, hogy mondjam, szóval ez eleve lehetetlenné teszi ezt az egészet, tehát bonyolult a dolog, de hát ezzel tulajdonképpen, akik legalábbis így tesznek, egy kicsit hazudnak, nem tartják be a jogszabályokat, és azért tartósan úgy élni, hogy ilyen, az egyik oldalon van a lelkiismerete, a másikon pedig azok a szabályok, amiket ne lehetetlen betartani. Szóval ezt a kognitív diszonanciát azért nagyon sokáig nem lehet végigélni.
Meg ez egy skizofrén állapot.
Ez egy skizofrén állapot, így van. Na most ezzel együtt, hogy van ez a totális műveltség megadás paradigma, vagy gondolkodásmód, ezzel együtt nagyon sok is az a tananyag, amit meghatároz a központi szabályozás. Ugye most még ezt egészen tökéletesen nem látjuk, hiszen a kerettantervek még majd ezután jönnek ki, azokban lesz egészen pontosan benne, hogy milyen tananyag lesz, de azért a mostani nemzeti alaptanterv is már azt mutatja, hogy ez sok lesz, ez biztos, hogy nagyon sok lesz. Egyébként egy csomó műveltségi területen, például a természettudományos nevelés majd minden tantárgyában, egy csomó részletes ismeret is benne van. Tehát amikor tanulási eredményekről beszélnek, akkor nagyon sokszor az úgy hangzik, hogy ismeri a pamparamparam fogalmát. Na most ez egy ismeret, úgyhogy itt sokat nem kell vacakolni, ez nem is való egyébként a NAT-ba, de bőven tele van ilyenekkel a NAT, és hogy ez nagyon sok túlterhelés van az országban, túlterheltek a gyerekek, túlterheltek a pedagógusok, ennek ma már látszanak a nagyon negatív hatásai, nagy a feszültség az iskolákban, szóval nem, ezt nagyon nehezen bírja a gyerek és pedagógus egyaránt. Természetesen valahogy megoldják a dolgot, de hát annak csak színvonalcsökkenés lehet a következő.
Akkor az, amit az államtitkár mondott Marosa Zoltán, hogy az új NAT kevesebb terhet ró a diákokra és tanárokra egyaránt, akkor az ez a kevesebb teher, ez egy hajszányival kevesebb teher pusztán?
Kétséges, hogy egyáltalán kevesebbe. Nézzük konkrétan, jó? És akkor most már egy kicsit a művészeti területekről is. A Magyar Tanárok Egyesülete kimutatta, hogy ott egyértelműen tananyag növekedésről van szó. Mert bemutatták, hogy a címlisták, a szerzőlisták hogy állnak, és az ott teljesen egyértelmű. Én meg tudom mutatni, hogy a természettudományos nevelés tantárgyaiban mind a kémiában, mind a fizikában, mind a biológiában, 7-től 10-ig, mert akkor vannak ezek a tantárgyak, végig tulajdonképpen egy... Szóval, hogy az a tananyag is borzasztóan sok, hogy példát mondjak erre, ha az ember megnézi a 7-es, 8-os biológiát, és csak egész egyszerűen a tanulási eredményekből kiírja azokat a fogalmakat, amiket meg kell a gyerekeknek tanulniuk, akkor úgy jön ki, hogy átlagosan egy órán 6 fogalmat kellene megtanítani. Na most ennek nagy a szórása, ezért aztán bőven előfordul az, hogy 14-15 fogalmat kell egy órán megtanulni. És akkor ebben még nincsenek benne az összefüggések, a leírások, tehát egy kicsit komplexebb ismeretek még nincsenek is benne, csak a fogalmak vannak benne, és akkor még egyáltalán nem beszéltünk képességfejlesztésről, készségfejlesztésről, kompetenciafejlesztésről. Szóval azok a leírások a NAT-ban, amelyek megmaradtak jobban a kompetenciafejlesztés mellett, van ilyen egyébként, mondjam, dob példát is, azok kitölthetők többféle tananyaggal is. Az a félő, hogy a kerettantervek majd azt is szépen ki fogják tölteni sok tananyaggal. Egyébként ilyen jobb leírás mondjuk például a környezetismeret, a harmadikos, negyedikes környezetismeret, ahol hát ismeretet én szinte nem is találok, majd lesz persze a kerettantervben, de ott szépen tulajdonképpen kompetenciákban, képességekben van leírva az, hogy milyen tanulási eredményeknek kell kijönni. De természettudományos nevelésem egyöntetű ebből a szempontból, mert úgy mondtam, a fizikában, kémiában, biológiában viszont elég erős az ismeretek.
És hát gondolom a kevesebb teher, róhás az szintén nem a testnevelésből jött le, és a kormány kitört a heti testnevelésből, szóval tényleg nem látom egyelőre, hogy hol raknak kevesebb terhet a kormányzat a diákokra és a pedagógusokra.
Azt szokták mondani, hogy a tanórák, a kötelező tanóráknak a 80%-át kell szerintük csak felhasználni a NAD-ban, meg majd a kerettantervekben szereplő őknek az elsajátítására, és akkor 20%-ot szabadon marad. És néha még hivatkoznak a szabadon választható órakeretekre is, amik még ezen felül vannak. Na most nem lesz ez 20%, 0% sem lesz. Ami meg lesz határozva ebben a központi tervezésben, az a legtöbb iskola számára, a legtöbb tanuló számára 100% fölött lesz. Én ebben biztos vagyok. A 12-es is így volt, és ahhoz képest én nem látok olyan nagyon erős csökkentési szándékokat. Na most érdekes, ez a sáv a szabadon választható. Mert ugye úgy van, hogy a törvény megszabja, hogy mi az, amit finanszírozhat maximálisan a költségvetés, mint meg a más fenntartók, mint maximális óraszám. Meghatároz egy kötelező óraszámot, és akkor a kettő közötti sáv a szabadon választható. Ebben lehet az emelt szintű oktatást megvalósítani, van egy-két kötött tantárgy ebben, a nép és honismeret például, amit ennek rovására kell csinálni, stb. És állandóan azt mondják, hogy hát az összes óraszám az csökkent a 2012-eshez képest. És ez igaz, valóban. Az ember összehasonlítja, hogy milyen volt a teljes óraszám a 2012-ben és most milyen ebben a NAD-ban, akkor hát azt látjuk, hogy valóban úgy évenként körülbelül egyel csökkent az összóraszám. Igen ám, de a részletekben van az ördög. A kötelező óraszám, az alsó tagozatot kivéve, szinte mindenhol növekedett. Az alsó tagozaton kívül, ugye még van 8 évfolyam, abból 2 évfolyamon nem változott a kötelező, és 6 évfolyamon pedig nőtt. Nőtt a kötelező óraszám. Na most akkor miről beszélünk? Ezt ugye hogy lehetett megcsinálni, hogy nőjön a kötelező óraszám, de csökkenjen az összóraszám? Elvettek a szabadon választhatóból. Ennek az az egyik következménye, hogy lesznek most olyan iskolák, amelyek nem tudják megvalósítani az ilyen emelt szintű, illetve tagozatos jellegű képzéseiket, és még az érettségivel is baj lesz, mert nem ismerem egészen pontosan a szabályokat, de van annak egy szabály, hogy mikor lehet egy tantárgyból érettségizni. Egy gimnáziumban egy tantárgyat választatnak a gyerekek, hogy abból mikor lehet érettségizni. És lehet, hogy nem lehet biztos, hiszen leírták a kollégák, akik ezt megnézték, hogy lesz olyan tantárgy, amiből lehetetlen lesz az érettségizés, mert vannak olyan szabályok, amiket nem elégít ki egész egyszerűen ez az óraszámeloszlás.
Úgy látom, a NAT még az érettségi időszakban is ad majd témát az ezzel foglalkozó szakértőknek és újságíróknak. Említette korábban, hogy egy nagyon erős ideológiai töltet van ebben az új NAT-ban. Felteszem, elsősorban a történelem és a magyar irodalom tanítása kapcsán, és a legnagyobb botrányok is, vagy a legnagyobb felháborodás is ezzel kapcsolatban alakult ki. Vasa Albertnek, Herceg Ferencnek és Nyírő Józsefnek van helye 2020-ban egy nemzeti alaptantervben?
Ha most borzasztó egyszerűen kellene válaszolnom, akkor azt mondanám, hogy nincs, de rögtön hozzá kellene tenni. Ez az én véleményem természetesen, senki másnak nincs helye. Ugyanis...
Akkor kiegészítem a felsorolást Kertész Imrével.
Igen. Ugyanis én egy olyan NAT híve vagyok, amiben nincs ismeret. nincsenek követelmények. Volt ilyen, tehát ez nem ördögtől való, volt ilyen a 2003-as és a 2007-es tanterv, az bizony ilyen volt. Nem voltak benne ismeretek. Ott nincsenek műlisták, nincsenek szerzőlisták. Azt majd eldöntik a helyi tantervben az iskolák, vagy ha még az sem, mert ez is lehetséges, hogy még a helyi tanterv sem szabályozza, akkor a pedagógus. Ennek ugye óriási pedagógiai értelme van, hiszen így lehetséges a differenciálás. Mert ugye, ha egy magyar tanár tanít egy osztályt, és ott tényleg differenciálni akar a gyerekek között, és tudja, hogy egy csoportnak nyugodtan odaadhatja Vas Albert valamelyik művét, és nagyon jókat fognak vele művelni, olyan feladatokat ad nekik, ami valóban fejlesztő lesz a számukra, bármilyen is a Vas Albert, az ott fejlesztő lesz a számukra. Míg a másik csoportnak pedig mondjuk Ottlikot vagy Kertész Imrét kell odaadni, de lehet egyiket, hogy majd esetleg vitatkozniuk kell egymással, vagy mind a kettőnek mind a kettőt, és valami összehasonlítást kell csinálni, nem tudom. Az a lényeg, hogy be lehet illeszteni szinte bármit a tananyagba, de helyben. Tehát, hogy ne mondja meg egy központ, hogy most ez pedig kötelező, hanem valóban ez a pedagógus döntése legyen. Erre persze nagyon sok ellenérvet szoktak mondani, hogy a pedagógus erre nem képes, nem felkészült rá, és akkor most lesz, aki következetesen kihagyja valamelyik oldalt, és csak a másik. Ezek nem jó érvek, mert hogy mondjam, szóval mert ezt egyébként is megteszik a pedagógusok, akkor is, hogyha mereven előírják a számukra. Tehát ez egész egyszerűen ez kihagyhatatlan. De az, hogyha valaki jól akarja végezni a munkáját, tényleg fejlesztő az, kellene, hogy legyen az, amit a gyerekekkel csinál, akkor természetesen nem mehet el valami fajta szélsőségek irányába. Viszont abszolút a gyerekek érdekeit veszi figyelembe. És hát létezik ellenőrzés, létezik értékelés az iskolában, van önértékelés, ezt meg lehet beszélni a tantestülettel, a szakos kollégákkal együtt ezeket a dolgokat. Szóval nem ilyen egyszerű ez a dolog, hogy akkor majd ilyenek meg olyanok lesznek a pedagógusok. Tényleg rájuk kell bízni. Az egy másik kérdés, hogy lehet őket segíteni. Lehet például, mint a tantervekkel segíteni.
Ahogy vannak is egyébként.
Ahogy, hát igen, végül is egy helyi tantervet azt tekintetünk, mint a tanternek. Ha valahol már megcsinálták, akkor azt más is ugyanúgy valhatja a sajátjának. De ami igazi segítség lenne, az az oktatási programcsomag. Ami ugye egy óriási segítség a pedagógusok számára. Ez egy részletes leírás, tulajdonképpen nem kötelező benne semmi, lehet másképpen csinálni, viszont megad részletesen mindenféle megoldásokat, eszközöket ad a pedagógus kezébe, alternatívákat nyújt, hogy ezt csináltad, oszd csoportokra az osztályt, és ilyen-olyan feladatokat adják ki. Tehát, hogy működik a differenciális ennek a keretében, na erre kellene hangsúlyt fektetni, de hát ettől iszonytatóan távol vagyunk, miközben voltunk már közel hozzá, mert 2005 és 2010 között ilyen típusú fejlesztések zajlottak.
Úgy érzem, akkor megint ott tartunk, hogy ez az alaptanterv gúzsba köti a pedagógusokat, és viszonylag kevés. Vagy egyáltalán nem hagy mozgásteret.
Így van. Miközben még egyszer mondom, amit már korábban, hogy a pedagógus, ha akarja, magának kiharcolja ezt a mozgásteret, állandó lelkiismert furdalással, meg azzal az érzéssel, hogy úristen, én most valami szabálytalan csinálok.
A NAK szerint, és akkor ezt most idézem, a magyar irodalom tantári tananyaga olyan normatív értékeket közvetít, amelyek a társadalom döntő többségének értékvilágát tükrözik. Mennyire tekinthető ez az idézet, vagy az emögötti idézet mögötti kormányzati szándék egyfajta tudatátformálásra, hogy a most kikerülő diákok olyan értékeket valljanak magukének, mint például a nyírői, a vasi, a hercegi értékek voltak?
Nem olvasok a szerkesztőknek az agyában ebből a szempontból. Az biztos, hogy jelzés értéke van annak, hogy kit vesznek ki, vagy milyen művet vesznek ki, és mit tesznek, és kit tesznek be helyette. Ennek mindig jelzés értéke van. És hát ez most elég egyértelmű, szóval, hogy elég a magyar tanárok véleményére, meg az ezzel kapcsolatban megjelen nagyon sok bírálatra hivatkozni, hogy hát ez egy egyértelmű irány, tehát elsősorban meglehetősen problematikus szerzők kerültek be ebből a szempontból. De még egyszer mondom, hogy ez, hogy mondjam, szóval én mindenkit kivennék, tehát én eleve rossz vitának
de
tartom
a keret,
azt.
A kerettantervekben viszont benne szerepeltetnék.
De én a kerettanterveket meg nem szeretnék. Szerintem kerettantervek nem kellenek. Na most én ilyen nagyon személyesre veszem ezt a figurát, de azért erre van egy koncepció. A civil közoktatási platform honlapján fönt is van, létezik egy nemzeti alaptanterv koncepció. Ezt akkor készítettük, amikor megjelent a csépeféle koncepció, és ez borzasztóan nem tetszett nekünk, és akkor azt gondoltuk, hogy egy alternatívát kell írni, és ezt megírtuk. És ebben ez benne van, és ez működött, tehát a 2003-as és a 2007-es az ilyen volt, nem volt akkor kötelező kerettanterv. Ez nem létezett. Voltak kerettantervek, de azok választhatók voltak. Azok választhatók voltak. Úgyhogy, tehát én ezt sem tennék bele. Na most, hogy mi volt a szándék ezzel az egésszel kapcsolatban, azzal kapcsolatban én hadd mondjak el valamit, ami hát egy kicsit erős lesz. De vállalom minden szavát. Ugye, nevezhetjük egyfajta nacionalizmusnak azt, ami megnyilvánul a nemzeti alaptantervben. A nacionalizmus az még egy se íze, se bűze szó, hiszen hát nacionalizmus volt a 19. században a nemzetállamok létrejötte, ahol pozitív szerepet játszott. Nacionalizmus hatotta át a gyarmati sorból felszabaduló népeknek a harcát, ott is nyilván egy pozitív megjelenésről van szó, de azért nacionalizmus a hitleri nácizmus is, és nacionalizmus az is, ami ma Magyarországon zajlik. Egy nacionalizmus az csak annyit jelent, még értékválasztás nélkül, hogy eltolódnak a hangsúlyok, a nemzeti értékek, a nemzeti örökség, a hazafiság irányában, ezt hangsúlyozzuk nagyon erősen, és háttérbe szorulnak más értékrendek, stb. Nos, ez megtörténik a nemzeti alaptantervben, de úgy, hogy párhuzamosan ez a ma uralkodó elit politikájában is megtörtént. Hiszen az is egyfajta nacionalizmus, hogy nagyon erősen hangsúlyozzuk a saját érdekeinket, a saját múltunk, örökségünk, nagyszerűségét, a hőseinket, és így tovább, és így tovább. Mellette a gyakorlatban pedig, rossz szót akartam mondani, tehát hogy közben meg kikezdünk az Európai Unióval, közben a menekültekkel úgy bánunk, ahogy bánunk, lezárjuk a határainkat, stb. Stb. Na most, hogyha nyilván a nemzeti alaptantervben ezek így nincsenek benne, tehát nincs benne Európai Unió ellenesség, nincs benne a határok lezárásának nagyszerűsége, és így tovább, és így tovább. Mégis, hogyha egy nacionalista irányba fordul, tehát elkezdi hangsúlyozni a nemzeti értékeket, a nemzeti múltat és egyebeket, akkor tulajdonképpen a kiszolgálójává válik ennek a politikának is. Akkor itt már baj van. Én nem állítom, hogy ők ezt akarták, akik csinálták, mert nem tudom, hogy akarták-e, fogalmam sincs. De hogy objektíve ez történik, abban én biztos vagyok. Szerintem ez az igazán problematikus ebben az ideológiai eltolódásban. És még valamit hadd mondjak ehhez. Bennünket, akik kritizáljuk a NATO-t, bennünket bírálnak azzal, vagy minősítenek bennünket azzal, hogy mi nemzetellenesek vagyunk, és hogy mi nem is akarjuk a gyerekeket hazafiságra nevelni. Ez egy tömény hazugság. Ez nem igaz. Senki soha nem mondott ilyet, legalábbis a komoly vita résztvevők részéről. Természetesen hőzöngő dolgok elhangzanak, de azok perifériálisak a kritika oldalán, és mi sem értünk velük egyet. Tehát nem mondott ilyet soha senki. Ez egy bődületes nagy hazugság. Ellenben itt kétféle nemzetellenességről van szó. Az egyik nemzetellenesség az az, hogy hát hajlandó vagyok-e elfogadni azt a frázispufogtató nemzeti tiességet, ami a NAT-ban is megnyilvánul, és akkor én, hogyha nem vagyok hajlandó elfogadni és kritizálom, akkor nemzetellenes vagyok. A másik nemzetellenesség meg az, amit mi vallunk, hogy tudnék már, mint hogy a NAT-tal összefüggésben, hogy a NAT maga a nemzetellenes. Ugyanis ott arról van szó, hogy jó a nemzetnek, vagy nem jó a nemzetnek? Márpedig ez nem jó a nemzetnek. Tudom, hogy ők ezt persze másképpen gondolják, mi azonban nagyon határozottan így gondoljuk. Nem jó a nemzetnek, vagyis a NAT maga a nemzetellenes. Fordítva vannak a dolgok egész egyszerűen.
Pont amikor arról beszélt, hogy a hatalom kiszolgálóit próbálja nevelni ez a nemzeti alaptanterv, akarva akaratlanul, ezt nem tudjuk, akkor fogalmazódom meg bennem a kérdés, hogy ezt a felnövekvő generációt, tehát a nemzeti alaptanterv és az ez alapján történő tanítás mennyire tanítja meg a kritikai gondolkodásra, a kritikai szemléletmódra?
Ez vegyes ez a dolog, vannak persze anekdotikus részei is ennek a dolognak, hogy a kritikus szót, a kritikus gondolkodás kifejezést, az mérlegelő gondolkodásra cserélték ki az esetek nagy részében. Aztán valami szerkesztési probléma lehetett, mert valami miatt a természettudományos nevelés tantárgyaiban megmaradt a kritikus gondolkodás. Ez már jelzi azt, hogy tulajdonképpen ezzel nekik bajuk van. Mi itt a lényeg? Ugye a nemzettel való azonosulás, a hazafiság, a nemzet szeretete, az csak akkor lehet igazából teljes, vagy akkor bontakozhat igazából ki, ha képes az ember kritikusan viszonyulni önmagához, a nemzetéhez. Különben nem lesz abból igazi identitás. Nem lesz. Ezt a történelmi nagyjaink is bizonyítják. 100 000-szer le lett írva ez az összefüggés, hogy itt csak is alternatívák figyelembevételéről, kritikával kezelt eseményekről, történetekről, művekről, emberekről lehet szó. Nem, nyilván nem csak kritikával, de kritikával is kezeltekről. Na most ez teljesen hiányzik a NAT-ból. Tehát, és ez egy pedagógiai kérdés is. Tulajdonképpen én ezt úgy írtam le egy párszor, hogy a NAT-ban átsejlik az indoktrináció pedagógiája. Tehát, hogy van egy szemléletmód, ez a bizonyos hazafias, nemzeties valami, amit rá akarnak nyomni a gyerekekre. Ez indoktrináció. Ma már a pedagógia nagyon másképpen fogalmaz azzal kapcsolatban, hogy értékvilágokat hogyan lehet formálni. Így nem. Tehát ez nem is fog sikerülni. Tehát ez abszolút kontraproduktív lesz ez a dolog. De azt mondja a pedagógia, hogy ennél sokkal gyermekközpontúbban kell megragadni a dolgot. A gyerekek számára nekünk nem egy valamit kell átadni, hanem fel kell tárni előttük, hogy a mai világban milyen megosztottságok léteznek adott értékekkel, erkölcsi normákkal és egyebekkel kapcsolatban. Föltárjuk, elemezzük ezeket, megnézzük a történetüket, megnézzük, hogy ma milyen a társadalmi elfogadottságuk, hogyan viszonyulnak a jogrendhez, és így tovább, és így tovább. De nagyszerű tevékenységeket lehet végezni ezzel kapcsolatban, és meghagyjuk a lehetőséget arra, hogy ők válasszanak. Ez borzasztóan fontos, és meg is tanítjuk őket arra, hogy ez fontos ez a választás. Egyáltalán tudatosítjuk bennük ezt a választást, és megtanítjuk őket dönteni ezekben a kérdésekben, de nem mondjuk meg nekik, hogy hogyan döntsenek. Na most, ha így gondolkodom erről a dologról, akkor ami a NAT-ban van, hogy már pedig én megmondom, hogy ez az az értékvilág, amit át kell adni a gyerekeknek, az nem felel meg a modern pedagógia követelményeinek.
Van egy fajta romantika bennem, hogy szeretem, hogyha egy adásnak a vége az mégis valami pozitív kicsengést hordoz magába. Így utolsó kérdésként arra kérem, hogyha van bármi olyan pozitívum ebben a NAT-ban, amit egyébként előremutató 21. századi és bármiféle progresszív elem, akkor azt osszuk meg a hallgatókkal.
Van. Ezt nagy részt, nem is nagy részt, teljes egészében a 2018-as tervezettől örökölte ez a NAT, mert hát egész szövegrészek kerültek át, és azokban, különösen az általános részekben, meg az egyes műveltségi területeknél a módszertani leíró részekben egy csomó pedagógiailag nagyon is modernnek tekinthető megállapítás van. Ezek nagyon jók. Ennek örülök, hogy ez így van. De tudok mást is mondani, például én nagyon elkötelezett vagyok a természettudomány és nevelés mellett, TTK-s voltam eredetileg, és tehát én természettudományos neveléssel is foglalkoztam az életem nagy részében, és ezért hát árgus szemekkel figyelem, hogy mi van egy NAT-ban ebből a szempontból, és ebben benne van egy nagyon fontos modern szemlélet, ez a társadalomorientált természettudományos nevelés. Tehát, hogy mi nem kis tudósokat akarunk nevelni, vagy csak kis számban akarunk kis tudósokat nevelni, mi állampolgárokat nevelünk, akik hát nem tudományos kutatásokra fogják használni a természettudományos műveltségüket, hanem arra, hogy élnek az életben, és ez nagyon fontos. Tehát fontos is, hogy legyen természettudományos műveltség, de akkor az olyan legyen, hogy kapcsolja össze ezt a műveltséget a társadalommal. Ugye környezetvédelem, egészség probléma, az etikai kérdések, a történeti, a filozófiai kérdések, a hétköznapi természettudomány, és egy csomó minden. Ez fontos, hogy na és ez jól van benne. Ez például nagyon jól van benne. És hát még lehetne mást is mondani, mert valóban átemeltek a 2018-as tervezetből bizonyos dolgokat, és azok abban elég jól benne voltak ezek.
Na, Halka István oktatáskutatónak köszönöm szépen, ezen a héten a Fülkében az új nemzeti alaptantervről beszélgettünk. Köszönöm szépen még egyszer.
Én is köszönöm.